hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, üzente a sajtómunkatársainak 14. Leó pápa, aki a konklávé alatt dolgozó több ezer újságíró közül több százat fogadott a vatikáni audiencia-teremben. Az új szentatya a hagyomány szerint megválasztása után az első között találkozott a nemzetközi sajtó képviselőivel. Beszédében a békét szolgáló kommunikációt szorgalmazott, olyat, amely nem a mindenáron való elismerést vadásza, nem támad, és a versengés helyett az igazságot keresi. 14. Leó az egyház szolidaritását fejezte ki az igazság elmondása miatt bebörtönzött újságíróknak, akiknek szabadon engedését sürgette. A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as Westfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vette át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát. Ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióba, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizálta az orosz energiától való leválás unió stratégiáját, Európa gazdag, de gyenge, szerinte ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerinte háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintették át az unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye volt. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk, ehelyett napjainkban az unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet az életkörülmények javításában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután ruandai kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter arról számolt be, Afrika lakossága 2050-re 950 millióval emelkedik az előrejelzések szerint, ez pedig jelentősen megnöveli az együttműködés jelentőségét, mivel a gyorsan bővülő népesség helyben tartásához meg kell teremteni a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét, így megelőzve az újabb migrációs hullámokat. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet, többek között a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a higiéniai viszonyok fejlesztésével, hangzott el. Emellett magyar vállalatok a digitális fejlesztések, a személyi okmányok gyártása terén, valamint az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság fejlesztésével vannak jelen a ruandai piacon. Orbán Viktor Budapesten tárgyalt Kohaj Csiaóval, a Bank of China elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A világ egyik legnagyobb pénzügyi vállalatának számító bank 1997 óta aktív hazánkban. Az egyeztetésen a felek a pénzintézet magyarországi üzleti lehetőségeinek fejlesztésére koncentráltak. A tervezetnek megfelelően alakultak a költségvetés bevételei áprilisban, közölte a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az adó és járulékbevételek 10,9%-kal magasabban alakultak, kiemelkedően a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, ott a növekvő mintegy 13%. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2930,5 milliárd forintos hiánya zárt. Az éves keret 62%-a már az első negyedévben elfogyott, ez a második legmagasabb negyedik havi hiány az elmúlt 24 évben, kommentálta az adatokat az Index. Már több mint 900 ezeren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személy jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-ot pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A katolikus egyház technikai száma 0011. Még 2 hétig lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultáció online kérdőívét, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palócz André elmondta, a légiutasjogok esetében is egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség, ezért erre vonatkozó kérdés is szerepel a felmérésben. Végül az időjárásról. A folytatásban általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt majd a nap, néhol zápor előfordulhat. Az északi északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvek. irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 29. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. A részegnek és az őrnek maradnia kellett, a többiek elmehettek. Az őr hadonászott, magyarázott valamit, a részeg nem figyelt rá, Izát kereste a szemével, oda botorkált hozzá, megfogta a vállát. Iza visszahökölt, pedig nem érzett rajta alkoholszagot, inkább valami kínosan tiszta fürdőszoba illat lengte körül, mintha a részeg agyon sikálta volna magát reggel, mielőtt elindult volna a rendőrségre. A fiatal férfi könnyezett, megsimogatta Iza hátát, mondott valami érthetetlent, Iza undorodva hátrált előle, idegesítette a közeledés, a tolakodó részvét, mentegetőzés, ez a fesztelen, reménytelen kitárulkozás. Domokos közéjük állt, nézte a részeg riadt, ostoba arcát, a halál és a végzet együgyű, torzra sikerült eszközét. Az őr a rendőrtisztnek magyarázott valamit, Domokos kezet fogott a részeggel, s Iza csak ránézett, mikor meghallotta, hogy vigasztalja, mennyi részvéttel. Ugyan, mit tölti az idejét azzal a senkiházi borbélszagú szipogóval? Nem tehet róla, kérem, mondta Domokos, és most már mindegy is, ne vádolja magát. Kicsit sértették Domokos szavai, de nem akarta mutatni. Miért küldi ilyen vigasztaló gesztussal útjára az idegent, aki végeredményben mindenért felelős? A kapuban, mint valami bomló lánc szemei, elszakadoztak egymástól. Elsőnek Lídia tűnt el egy kurta köszöntéssel, beszállt Decker autójába. Antal kezet rázott mindenkivel, azt mondta, neki is vissza kell mennie, még délután majd találkoznak. Iza rendelkezzék, hol akar ebédelni, otthon-e vagy másutt. Gica néni majd befűt és mindent elintéz. Gica gonoszul nézett utána, még beült Lídia mellé, és a nagykocsi elringott a szemük elől a klinika irányában. De hamar beletanult, ford Gica, a kocsiba, a rendelkezésbe. Az apja feltűrt gatyában szaladgált, és sose volt megborotválkozva. Emlékezett rá, az ő udvarukba is hordott valaha vizet. Most ő ült Domokos mellé a sofőrülésre, nagyon élvezte. Szerette volna valami igazi ebéddel elkápráztatni a pestieket, ha már így fordult, de Domokos is, Iza is, mintha összebeszéltek volna, elhárították az ajánlkozást. Ne fáradjon semmivel, csak Antal vacsoráját lássa el, ahogy szokta. Ők majd a vendéglőben esznek valamit, világért se vennék igénybe az idejét. Kitérő válaszuk egyszerre elragadtatta és sértette Gicát. Azt érezte, ezek legalább tudják, kivel állnak szemben, és nem parancsolgatnak neki, mint a kupás fia. Nem rendelnek ebédet nála, mintha markotányos nő volna vagy szakács. Ugyanakkor féltékeny és ideges is volt, mert úgy érezte, kimaradt valamiből, s egyre inkább kimarad ezentúl, ahogy elfogynak a régi élet szereplői. Nincs már Vince, nincs Etelka. Iza ezek után nyilván ritkán, vagy talán soha nem fogja felkeresni a várost. Az ápolónő nem látszik rokonszembesnek. Antalt nem szereti. A végére ráviszi a nyomor, hogy kibéküljön Kolmannal. Pedig megesküdött, hogy nem tekinti többé embernek, mióta ezelőtt 7 évvel visszatöltette vele a zsákba a kiválogatott krumplit. Kolma legalább emlékszik, milyen volt ez a város fiatalkorukban, és mindenkit ismer, aki a boltjába jár. Kicának hirtelen sírhatnékja támadt, s nem tudta volna megmagyarázni magának, miért. Bámult a domokos kutya szemét, rőt sörényét, úgy találtam, nem rút ember. Hazáig vitték, gőgösen szállt ki a kocsiból, és körbe pillantott, ki látja. Domokos befelé figyelt. Az élmény, hogy önmagával foglalkozzék, ne a világgal, új volt, elég meglepő. Domokos fiatalkora óta mindig szerteszét figyelt, hogy tájékozódni tudjon az emberek között, s mert nem volt se lirikus, se hiú, nem nagyon érdekelte önmagát. Máskor lefényképezte volna a szemével a bárány hajját, az egyszerre ízléses, ízléstelen garnitúrát, a vitrinekben elhelyezett helyi nevezetességeket, a cseréppipát, mézes kalácsot, cifra szövétneket, az aktatáskás, búcsúszkodó agronómusokat, akik úti számlákat lengettek, és nagy koppanással csapták le ormótlan koloncú szobakulcsukat a portás pultjára, vagy az éttermet. Most nem. Pedig az étlapon sose hallott ételek neve állt. A kisváros specialitásai. Bécsi szeletet rendelt, nem válogatott, mint máskor. Ez most olyan fontos, mint az élet, gondolta Domokos. El kell döntenem azonnal, mint ahogy a háború kitörésekor eldöntöttem, mit akarok tenni, és ahogy mindig előre megfogalmazom magamnak, hogy amit írok, miért írom meg. Ez most olyan, mint a szakadék. Csak hogy tudom, hogy az, és ha jól lépek, nem zuhanok belé. Azt hiszem, élni akarok. Nem tudom bizonyosan, de azt hiszem. Iza lassan evett, ét vágytalanul. Már összeszedte magát, valamivel színesebb volt, arcán csendes szomorúság. Időnként felpillantott rá a tányérjáról. Oly intim volt ez a két egymás melletti teríték, különös módon intimebb, mint bármi Budapesten, együttléteik legbizalmasabb percei idején. Iza leszámolt azzal, ami ehhez a városhoz kötötte, és végre elintézte magában Antalt is. Domokos nem sejtette, mit jelentett számára ez a délelőtt. Csak azért érezte, valami űr van ott, ahol azelőtt merev és összefüggő felület volt, s ez az űr rávár, ha akarja, betöltheti. Iza lágy volt, csendes, hálás. Gyógyíts meg, mondta nyakának íve, hallgatása, nyugodt, fáradt mozdulatai. Bízom benned, gyógyíts meg, nagyon fáj. Nagyon szerettem a mamát. Gyalog lépkedtek hazáig. Domokos a bárány előtt hagyta a kocsiját. Nem nézte a kirakatokat, a súlyos őszi égre pillantott néha, a templom méltóságos sárga tömbjére. Iza olykor bólintott valakinek, Domokos is meghajtotta a fejét. Sápat volt, feszült, boldogtalan. Iza már nyitotta a kaput, mikor az író azt mondta, mégsem egybe. Úgy érzi, le kell dőlnie egy kicsit. Ez a nap még az ő számára se volt könnyű. Majd itt, mondta Iza. Csak nem mégy vissza Deckerhez emiatt. Van itt fekvőhely. Domokos azt felelte, szívesebben pihenne a klinikán. Iza elkapta róla a tekintetét. Iza ritkán tévedett, ha diagnosztizált. A tünetek feleltek neki. A rejtőző tünetek is, mert makacs volt, gondos és türelmes. Most tévedett, de nem tudta, hogy téved, mikor azt hiszi, hogy Domokos nem akar itt lepihenni. Menjek veled én is? Kérdezte habozva. Félt, hogy azt mondja rá igen. Most irtózott volna fizikailag is közel lenni anyja szegény, zúzott testéhez. Domokos a fejét rázta. Izának is pihennie kell, ne éljen vissza az erejével. Majd ide szól telefonon, mikor és hol találkozzanak. A klinikán nagy a nyüzsgés, mára már elege lehet a beszédből, aludjék egy keveset. Iza ráhagyta, pedig azt érezte, hogy szeretné, ha nem hagyná egyedül. Félt elengedni maga mellől. Nem tudta volna indokolni, miért riasztja, hogy a férfi nem marad vele, de riasztotta. Domokos tudta, hogy könyörög, pedig nem szólt egy szót sem, csak állt összefont kézzel a kapuban, és esdekelt a szemével. Ha elvétem a lépést, lezuhanok, gondolta Domokos. Lezuhanok, mint az öreg asszony. Mikor kamasz voltam, az ágyon feletti polcra állítottam egy szobrot, amely az igazságot ábrázolta, s naponta kétszer imádkoztam előtte. Isten áldjon meg, szerencsétlen. Megcsókolta, hosszan, szomjasan, szánakozva. Iza érezte, milyen forró az arca, és a csókja is más volt, mint egyébkor, szomorú, majdnem kétségbe esett. Nem így szokta megcsókolni, és a tekintete se volt ilyen máskor, ilyen fényes és boldogtalan. Az angyal, aki ellendült az öregasszony mellől, mikor a balzsamárokban elűzte, egyetlen pillanatra ismét megjelent a régi hajlékban. Iza mögé állt, és azt csúgta a fülébe, ne engedje el Domokost, fusson utána, sírjon, esdekeljen, kapaszkodjék belé. Ám Iza csak állt, hallgatott, s nézte, hogy tűnik el a férfi a Budenz közön át a szűk, csak nem összeboruló falak között, és nem hallotta, mit mond az angyal, mert arra az öregasszonynak volt füle egyedül. Kulcsra zárta a kaput. Ha Gica jönne, nem engedi be. Ha meg valaki csenget, kinéz az utcai ablak függönye mögül, s csak azt tereszti be, akit akar. Bent meleg volt és sötét. Még ebédelte, Gica megrakta a tüzet, aztán eltűnt. Csend volt. Az az irreális csend, amelyben az ember azt az óra ketyegést is meghallja, amire még soha nem figyelt fel. A régi óra szólt, a nagy hangú, a gonosz. Bement a belső szobába, magára zárta az ajtót. Tudta, hogy utoljára van itt, hogy ez a kurta idő a temetésig valóban az utolsó megpróbáltatás. A város eltűnik, elsüllyed az emlékek között, s most már csak ugyan nem téphetik fel a nyugalmát interurbán telefonok. Egyedül van. Tökéletesen egymaga, és csak magáért tartozik felelősséggel. Mikor doktorrá avatták, az volt ilyen furcsa, kétfelé húzó érzés. Valami elmúlt, visszahozhatatlanul, valami elkezdődik, valami felnőttebb, szigorúbb. A falak, amelyek őrizték fiatal lábaléptét, és hallották nevetni és sírni, még egyszer utoljára tetőt tartottak fáradt feje fölött, kötelességszerűen, komolyan. Iza kimerült volt. Elcsigázottabb szorongásánál, névtelen félelménél is. Az ébren töltött éjszaka a jussát követelte. Ültében aludt el a kályha mellett, Antal alacsony, tág karú székében. Antal így találta meg, alva. Azt hitte, elment, s felgyújtotta a villanyt, mikor meglátta, megállt mellette. A szoba rendetlen volt, mintha a rendszerető Iza menekült volna valahonnan, s nem maradt volna ideje eltüntetni futása nyomait. Kabátja, kalapja, táskája szerteszét a bútorokon, mint aki nem mert még egyszer végigmenni a szobákon a gardróbig. Csak nézte. Az alvó arc a lány Iza arca volt, a sápadt, agyon tanult lány Izáé. Szelíd, szomorú és szenvedő. Vince szép homloka, szemöldökének íve, szeme vágása, s az öregasszony kurta orra, gyermekes ajkai, puha álla egyetlen keretben. Szerettelek, gondolta Antal. Úgy szerettelek, ahogy nem tudok, és nem is akarok szeretni többé, kritikátlanul. Mindig én voltam a tiéd, és nem te az enyém. Akkor is távol tőlem, mikor a karomban voltál. Éjjel néha szerettelek volna felrázni álmodból, rád kiáltani, mondd meg a szót, amelytől megkapod önmagadat, amely megvált, és mondd meg az irányt is, amerre el kell indulnom, hogy megtalálhassalak. Mikor rájöttem, hogy egyszerűen csak önző vagy, s kinek-kinek annyit adsz magadból, amennyi nem zavar meg a munkádban, sírva fakadtam. Nem hallottad, de ha hallod is, azt képzeled álmodul, mert tiszteltél és szerettél engem, s azt gondoltad, egy férfi sose sír. Tudtam, hogy el kell mennem tőled, mielőtt rám ragad rólad iszonyatos fegyelmed, amellyel magadat óvod, meg a munkád nyugalmát, és mielőtt annyira hozzád forrok, hogy megtanulok a szemeddel látni, és megértem én is, hogy doros, víz és gyógyszálló, beton és üveg, valutáris lehetőség, és nem egy régi forrás igazolása, és nem valami iszonyú vágy, hogy jóvá tevődjék, amit jóvá kell tennie az időnek. Én nem tudtam veled élni. Mikor megláttalak, olyan voltál, mint egy csatába induló pici zsoldos. Ott álltál az apád mellett, akinél bőkezű koldus még nem volt ezen a földön. Azt gondoltam, olyan vagy te is. S ahogy a két együgyű tette melletted, úgy szórod szét te is magadat mindenkinek. Soha nem ismertem fukarabbat nálad, te bőkezű. És gyávábbat sem ismertem nálad, pedig fegyvert is hoztál az aktatáskádban az egyetemre, és azt mondtad a rendőrnek, aki megszólított. Mit bámul rám? Nem látott még egyetemis talányt? Kapitány szuszogott, sóhajtott egy mélyet, mintha ember volna. Bejött Antal után az ajtórésen. Antal rágyújtott, lesodorta a hamutartót, még a gyufáért nyúlt. Iza összerezzent, felnyitotta a szemét, azonnal éber volt, azonnal az eszén, tudta, hol van. Kapitány elbújt az asztal alá. Kín már sötét volt, rápillantott az órájára. Elmúlt 6. Felült, egyengedte a szoknyáját, kinyújtotta a kezét a cigaretta felé, Antal megkínálta. Miért ment el, Domokos? Kérdezte Antal. Rábámult, nem felelt. Keressem odakin. Nem láttam sem őt, sem a kocsiját. Dekker aztán mondta, hogy bekopogott hozzá megköszönni a szállást, és elbúcsúzott. 3:30 visszament Pestre. Lejön a temetésre megint? Még nem látta Iza megfeszülő arcát, s hirtelen nedvessé vált ajkát, nem tudta, mit közöl vele. De aztán csak nézett rá, mint az elátkozottra, akinek nem szabad szállást adnia, vagy egy italvizet nyújtania senkinek. Bang, mondta az óra, amely sose tudta azt zengeni. Tik-tak, bang, bang, bang. Hallották mind a ketten, mint valami szerkezetbe zárt, mély hangú fenevadat. Bang! Iza ült egy darabig, nézte a füstöt, nagyokat, mélyeket lélegzett, mint aki óvja magát a rosszul léttől. Nem érti, gondolta Antal mérhetetlen szánalommal. Nem érti a boldogtalan. Odahajolt hozzá azzal a mozdulattal, amelyet Iza tegnap várt. Magához húzta. Nem érintette meg évek óta már. Sose nyúlt hozzá többé, amióta megmondta, hogy el fogja hagyni. Iza kitépte magát a kezéből. Felállt, arcába nézett, mint aki mondani akar valamit, aztán mégse szólt. kezdte összekapkodni a holmiát. Kirohant a fürdőszobába, ahol a fregolin még mindig ott száradt a gondosan kiteregetett sárga fürdőlepedő. Fogta a neszeszerét, belegyűrte a hálóholmiát. Kalapja, kabátja ott volt mellette, öltözködött szótlanul. Azt hiszem, meg kell köszönnöm a szíves látást, mondta Iza. A kongresszusnak vége, most már kapok szobát a Bárányban. Nem várta meg, mit válaszol, vagy válaszol-e egyáltalán, indult kifelé. Nem nézett hátra, és nem nézett körül. A lakásban sötét volt, de nem ment neki semminek, ment, mintha vezetnék. Így mentek egyszer már, 8 esztendővel ezelőtt, akkor is Iza elől és Antal hátul. Antal fütyült, kezében a bőröndök. Antal tudta, most mennek így utoljára. Harmadszorra már nem. Soha többé. Kapitány utánuk iramodott. Iza nem hajolt le hozzá, meg sem érintette. Az este a kert kockája fölött zárt volt, tömör és szigorú. Nem volt se hold, se csillagok. A kapubolt alatt égett a lámpa. Iza megállt, visszafordult. Várj egy kicsit, veszem a kabátomat, mondta Antal. Elkísérlek. Nem. Nem fogtak kezet. A kapu sem nyikorgott, akár a belső szoba ajtaja puhán fordult meg a sarkán, puhán csúszott vissza a helyére. Antal megvárta, míg az örökre ismerős léptek elkopognak odakin, aztán rátolta a reteszt a kapufára. Kolman derékig látszott, mintha kettébe metszették volna, tejet töltött egy kék kannába, háta mögött mosolygó kenyerek. A kirakatban konzerv, a dobozok tetején mázos csupor, benne szalmavirág. A konzervek alján nyitott zsákocska, egy halom dió. Átment, megállt, ott várta szívszakadva, hogy megnyílik a közért ajtó. Kolman megérzi, hogy itt van, kicsörtet, magához öleli, megsimogatja, s azt mondja neki, Izukám! Úgy vágyott Kolman hagymaszagú öreg kezének becézése után, morgó szavára. Ilyen jó kislány nincs a földön sehol. Kolman félteste hajlongott a pulton túl, idegen asszonyokkal beszélt, bajusza fény lett, kenyeret szelt, játszott a mérleggel. Elment a bolt elől. A sarkon üres volt az újságárus standja. Iza megállt. Ha elutazott innen, sose nézett vissza, idegesítette, hogy utána tekintenek, amíg csak el nem tűnik a Budenz közön. Féltette a két öreget, hogy megfáznak, vagy felizgatják magukat ácsorgás közben, de sose tudta leszoktatni őket arról, hogy kin ne álljanak, s ne integessenek utána kézzel, zsebkendővel, ne nézzék őt, ameddig látszik valami belőle, vagy a taxiból, akárhogy is fújt a hó. Itt állt Vince, fogta a sárkánytorkú csatornát akkor is, ha a sárkánytorok zúdította a vizet. Esernyő és védelem nélkül meredve utána akármilyen sötétben, akár mekkora vízfátyolon át. És itt állt az öreg asszony is, mindig kendőtlenül, mindig dacolva a széllel és a hóval, hogy láthassa soha meg nem forduló tarkóját, vagy a kocsi a fényét. Most üres volt a kapu előtere, maga az utca is, szokatlanul, érthetetlenül üres. Antal utcai ablakaiban most gyulladt ki a villany. Felkapta a bőröngyét, útnak eredt megint, mintha a fény jeladás lett volna, hogy ne leskelődjék idegenek házába. A templomkertet felásták, kerülgette a friss árkokat. Tegnap meg se figyelte, mennyi új fényreklám ékíti a fő utcát. A házak tetején futottak a villanybetűk, a bárány homlokán kénsárga neonbárány nézte a főteret, melső lábát felemelte, mint a kutya, ha figyel. A forgóajtó nehezen fordult, nehezebben, mint délelőtt. Bent meleg volt, a légfűtés száraz melege. A portás fülkében egy fiatalember akkor tette le a telefont. Leeresztette a bőröngyét a csúnya mozaikra, szobát kért. Egy ágyos tetszik? Kérdezte a fiatalember. Persze, hogy az. Domokosra gondolt, s összekoccant a foga. A szoba fenn volt a harmadik emeleten. Sokáig ment a lépcsőn. Ki is fulladt, amire felért. A szálloda csendes volt, szokatlanul néptelen, senkit sem látott a folyosók kis pihenőin. Sarokszobát kapott, erkéllyel. Magára csukta az ajtót, körülnézett. Szabályos, személytelen szoba volt. A falon virágcsendélet, az ágy mellett rádió. Kinyitotta a francia ablakot, kilépett. Szél támadt, tépte lenn a gallyakat, szétzilálta a haját is. Északi szél volt, pusztai szél. Állt a város felett, nézte az eget, a tetőket. Anyám, mondta Iza magában, életében először. Anyám, apa. Fújt a szél, csattogtatta háta mögött a rosszul kitámasztott ajtót. A neonkancsóból csorgott a fénykávé, most piros volt. Tűzpiros. A halottak nem feleltek.
Szabó Magda Pilátus című regényének 29. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök úrral beszélgetek a munkásságáról. Püspök úrral Galgahévízen egy háromnapos lelki gyakorlaton találkoztam, ahol szeretnék egy kicsit beszélgetni vele, miért választotta a kezdetek kezdetén a papi hivatást, és egy kicsit az életútjáról szeretnék majd beszélni.
Hát igazából azt hiszem, hogy én is úgy vagyok, mint amit a második János Pál pápa mondott, hogy minden papi hivatás mögött ott van egy vagy több jó papnak a példája. És az ember jár templomba, ott hozzánk került egy fiatal atya, akkor, mikor kezdtem, diák voltam, és hát hozzájártunk ministrálni, vitt bennünket kirándulni, és ahogy a második János Pál mondta, hogy mindegyik többünkben megfogalmazott az, hogy ezt én is szívesen csinálnám. Tehát ez a fajta példa.
Hány éves volt először, amikor ezt a püspök úr úgy átgondolta?
Hát akkor olyan 7.-8. voltam körülbelül. Aztán a 8. már nagyjából el is döntöttem, és már középiskolás koromban minden reggel mentem ministrálni, és akkor már úgy ezzel a szándékkal, hogy majd szeretnék pap lenni.
És mi volt a szülővárosa?
Hát én Győrbe születtem, de édesapám kint a háborúban meghalt fogságba, és akkor mi Keszthelyre költöztünk. Édesanyám ott tanított, akkor még az Árda iskolába, aztán amikor az megszűnt, továbbra is ott maradt, onnan ment nyugdíjba, és Keszthelyen jártam. Általános iskolába, gimnáziumba, azért is lettem Veszprém egyházmegy, és mert Keszthely Veszprém egyházmegyhez tartozik, onnan jelentkeztem aztán.
Igen, és a minisztrálás után mi volt a következő lépcsőfok?
Hát igazából a minisztrálás, aztán a kirándulások, az atyákkal való többszöri találkozás, beszélgetések, szép lassan úgy kialakult bennem az, hogy mindenképpen szeretnék szemináriumba menni, jelentkeztem, és akkor a központi szemináriumba küldtek Pestre, ahol azonban csak egy fél évet voltunk, mert ugye ez 58-ban volt. 56-os forradalom után akkor kezdték újra szervezni a különféle ilyen békemozgalmakat, meg egyebeket, és volt egy előadás, amit az Ortutai Gyula tartott Pesten, és a szemináriumban nekünk el kellett volna menni. Volt körülbelül 100 kispapa központiba. És hát aztán mi nem mentünk el, úgyhogy talán valami hatal, vagy hát nem mentek el, és gyakorlatilag hát minket kitettek a szemináriumból. Úgyhogy akkor aztán kettesével elmentünk albérletbe, én egy kórházba dolgoztam, másfél évig. Aztán közben Zugba azért mi összejöttünk, a mi kurzusunk elég nagy volt, úgyhogy két részletbe. Én a Tolbuin körút 10 alatt végeztem a teológiát, akkor ott a Lipta Gyuri bácsi, az egy Váci megyés pap volt, az foglalkozott velünk, tanított bennünket. Aztán vizsgáztunk is rendesen, tehát a neves embereknél, mint a Mócsi atya, aki Rómában volt professzor jezsuita, akkor épp váltókezelő volt a vasútnál. És végül is aztán fél évkor kirúgtak, akkor második tanévnek a végén, akkor visszavettek bennünket, de már nem Pestre, hanem Esztergomba. És akkor harmad, negyed, ötöd évet Esztergomba végeztem, és mégis ott szenteltek pappá.
Ez hányba volt?
Ez 63-ba szenteltek, úgyhogy így volt aztán az idén a gyémánt misém, tehát 60 éves pap szentelés.
Hát, szívből gratulálok, és a jó Isten tovább is vezérelje az életútjába, hogy sok-sok hívőn tudjon segíteni és terelgetni őket.
Köszönöm szépen. És hát akkor aztán kikerültem egy kis zalai faluba káplánnak, az Nagy Kapornaknak hívják, az Zalaegerszegtől nincs messze. Ott egy igen kiváló pap volt a plebános, egy ciszterzita szerzetes tanár, aki hát 3 évet volt az orosz fogságban, és aztán amikor onnan visszajött, akkor már feloszlatták a szerzetes rendeket, és akkor oda került, és Kapornakon, hát egy kis istáda mögötti falu, de nagyon jó hívők voltak. Ott élt, és ott működött. Azt szoktam mondani, hogy egy szent ember volt, de a szentnek a normális fajtájából. Tehát aki a gyerekekkel focizott, pingpongozott, snapszerazott, ha rossz idő volt, de aki minden nap elmélkedett, adorált, tehát tényleg egy...
És példaértékű
igen.
Volt.
És akkor volt a zsinat, ugye, és a zsinat után minden évben egy teológiai tantárgyat újra átvett. Mégpedig akkor megjelent könyvekből, hogy a zsinati teológiát is megismerje, sőt, mivel ő latin történelmi szakos tanár volt, abból is megvette a gyerekeknek a tankönyveit, hogy azon is szinten maradjon. Tehát láttam, hogy egy istáta mögötti faluba is lehet szellemileg szinten maradni. Ő volt ott, aztán hát ugye ott is voltak bonyodalmak, mert a filiába, az egy kis filiába a tanító volt a pártitkár, aztán ott összekülönböztünk hittanoktatással kapcsolatban, és akkor engem elhelyeztek. Úgyhogy ez volt az első. Aztán utána 10 évig voltam még káplán, tehát voltam Nagykanizsán, Siófokon, Balatonfüreden, akkor újra Nagykanizsán.
Tehát akkor Dunántúl.
Igen, ez Veszprém egyház, az még mind Veszprém egyház megye volt, most már az a Kaposvárhoz tartozik, hát Füred nem, az most is az. És akkor a lékai bíborosok, még mint Veszprémben, mint püspök apostoli kormányzó volt, akit én ismertem, egy kerületben voltunk először Kapornokon, és akkor ő küldött ki Franciaországba 2 évre. Strasbourgban ott tanultam, és akkor ott sikerült második doktorátus megszerezni.
Hát gratulálok.
Úgyhogy aztán, amikor onnan
hazudt... És ott mi volt a szakterülete, ha lehet ezt így mondani?
Hát tulajdonképpen ugye a nyelvkurzusokra jártam, megszereztem a felsőfokú nyelvvizsgát is, és mellette a teológiából, mivel már a licenciám nekem meg volt, sőt itthon doktorátusom is volt, azt ott elhallgattam, mindenhogy azt mondják, hogy elég egy, és aztán a Szentségtamból írtam a dolgozatomat, aztán 2 év után, akkor megvolt a szigorlat, megvédés, és akkor utána jöttem haza. Aztán akkor először a szegedi szemináriumban tanítottam 2 évig. A Veszprém megyések jártak Szegedre is, kispapok. Onnan pedig a központi szemináriumba kerültem spirituálisnak, és ott voltam 8 évig.
Ezek hosszú életszakaszok voltak, tehát nem egy-két év, hanem ne, azt ne, lehet ne. Mondani, hogy ez egy nagyobb intervallum volt mindegyik.
Igen, és hát a központi az annyiból is érdekes, hogy azért ott nagyon sokan az egész országból tanultak ott, Ternyák és a Koris többek között, és hát így tulajdonképpen mindenütt vannak ismerősök, még a görögök között is, mert között is többen tanultak a központiba, és aztán onnan Veszprémbe kerültem plébánosnak, a Regina Mundi plébániára, az is egy nagyon jó, érdekes tapasztalat volt, akkor 85-től 91-ig, tehát tulajdonképpen a rendszerváltás előtti évek, meg az egy év a rendszerváltás után, amikor már semmiért nem szóltak, mindent szabad volt. Hát nekünk iskola hittan nem volt, de templom hittanosunk 600 gyerek volt. És azok misére is jártak. Tehát ezt is hozzá kell tenni.
És ez az önök érdeme
részben. Többen, az egész városból jöttek. Úgyhogy aztán közben egy emeletes romos házat megvettünk, abból csináltunk plebániát, ott alul aztán voltak tantermek, és ott már volt nekik asztal is, nem csak szék, mert itt az irodában csak a székeken ültek, tehát nem volt. És heti egy órában volt a hitt, de végig is mindenki fölkészült mindenből, úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, és aztán onnan nevezett ki a II. János Pál pápa a győri püspöknek. És most már 33 éve ott vagyok Győrbe.
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy szívből gratulálok püspök úrnak.
És hát mondjuk most már 7. éve vagyok nyugdíjban, úgyhogy azért feladatom most is van. Tulajdonképpen ami mondjuk a püspöki szolgálatban nehéz, az ilyen személyi ügyek, meg egyebek, azok elmúltak, viszont ami meg benne szép, tehát akár a tanítás, a rekollekción tartása, előadások, gyóntatás, misézés, stb. Hitoktatás mondjuk most is van, akit készítek föl keresztelésre egy felnőttet. Tehát ezek megmaradnak, és ezt szívesen csinálom, amíg bírom.
Tehát most már egy kicsit a kellemesebb részekkel tud püspök úr foglalkozni. Kedves püspök úr, benne vagyunk a Nagyböjtben. Mit üzen a kedves rádióhallgatóknak? Milyen gondolatot osztana meg velük?
Hát tulajdonképpen újra és újra előjönnek a nagyböjtök, a karácsonyok, meg minden, és akkor az új év, az ember mindig sok mindenféle jó elhatározásokat tesz, de azért ilyenkor jó, hogy mindig eszünkbe jut a Szentírásnak az a mondat, hogy most van a kellő idő, most van az üdvösség napja, tehát az emberek nem szabad halogatni, hogy majd valamikor, hanem azt, amikor egyszer fölismeri, akkor el kell kezdeni, és én azt hiszem, hogy ami most a legfontosabb, a tudatos keresztény élet, mert ugye a régi világ elmúlt, most minden szabad tulajdonképpen, és ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy hát azért vannak problémák, mégpedig nem is kevés, és ennek a megoldása nem az, hogy a világhoz alkalmazkodunk, hanem hogy Krisztushoz alkalmazkodunk, tehát hogy próbálunk mindent komolyan venni, a hitünket, azt megélni imádságba, áldozatba, jónás áldozásba, szentmiséval a részvétel, az egyház életbe bekapcsolódással, és tulajdonképpen ebből jöhet valami megújulás, másból nem.
Igen, ami a mai rohanó világunkban különösen nehéz, és az ember mindig szalad, teszi-veszi a dolgait, és sajnos sokszor háttérbe szorul a lelki élete.
Igen, ezt lehet látni, és hát sokan úgy is gondolják sajnos, hogy mondjuk akkor talán az nem is olyan fontos, elég, hogyha emberileg jó kapcsolatokat építünk ki másokkal, az majd oda vonza őket Krisztushoz, de hát az a gyakorlat inkább az, hogy akkor minket is távolabbra vonz, hogy hanem a lényegre tekintünk. Ugye a 16. Benedek pápa fogalmazta még nagyon, nagyon szépen és szellemesen, hogy a mai világban a relativitás diktatúrája van. Tehát, hogy minden relatív, semmi nem lényeges, nem kell vele foglalkozni. És ez a mai világ, mint hogyha ha irtózna attól, hogy ebbe a világban bármilyen jele is megjelenne ilyen annak, hogy van egy másik világ. És minden, ami arra utal, azt valahogy szerették úgy kitolni ebből a világból, és minden hitvallás, minden áldozatvállalás, legyen az a szentségi házasságban a hűség, legyen az a papság vállalása, ez mind olyan, ami mutatja azt kézzel fogható módon, hogy ebbe a világba egy másik világ is már belépett, jelen van, és bármelyre is szeretnék ezt ebből a világból eltávolítani, de tulajdonképpen ezek azok a jelek, amik az embereket Isten felé irányítják, hogy épp valahol most olvastam, hogy a papságnak azt mondja, elsősorban az a feladata, hogy a mi küldetésünk pontosan az, hogy Istent adjuk az embereknek, Isten tegyük jelen valóban az embereknek a küldetésünkkel.
Ön, mint püspök úr, hogyan látja a jelenlegi papságot Magyarországon?
Igazából ugye most sajnos azt látjuk, hogy eléggé megcsapant a papi hivatásra jelentkezőknek a száma. De nekem a meggyőződésem az, hogy mert sokan mondják, hogy mi az most az Úristen nem hív fiatalokat a szolgálatára. Szerintem ma is pontosan annyit hív, amennyire szüksége van, se többet, se kevesebbet. Csak ugye ez a hívás nem úgy történik, mint a Saulnak, akiből a Szent Pál lett, tehát nem az égből szólal meg egy hang, hogy miért üldözöl engem, hanem azokat a fiatalokat megszólítja az Úristen a szüleiken keresztül, az egyházközségen keresztül, a papokon keresztül. Tehát tulajdonképpen mindnyájan felelősek vagyunk, hogy meghallják ezt a hívást, mert a hívás az biztos, hogy megvan. És én nagyon sok fiatalra vagyok kapcsolatban, és úgy látom is a beszélgetésekből, hogy soknak eszébe jut a papi hivatás is. Aztán jön sok minden probléma, és akkor egyre kevesebben merik vállalni. Tehát mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogyha akit az Úristen hív, az nem hallja meg, vagy nincs bátorság, hogy elinduljon. És egyébként aztán hát a papok közül tényleg sokan hősies módon, ugye most 3-4 falu is jut egynek, és az a rengeteg egyéb dolog, ami nem is a papi hivatáshoz tartozik lényegileg, ezek a pályázatok, meg elszámolások, meg adminisztráció. Meg egyebek. Tehát, és ennek ellenére tényleg szívesen és lelkesen csinálják, tehát nagyon sok jó szándék, meg hősieség is van. És hát ami nagyon fontos, hogy egymással is tartsák a kapcsolatot testvéri közösségbe, mert egyedül nehéz embernek megállni, de a közösség ereje az mindig segít. És hát a másik meg, ami nagyon fontos, hogy az, hogy minden egyes pap, amikor ezer problémával szembenéz, akkor érezze azt, hogy a püspöke ott áll mögötte, és hogyha bármi problémája van, akkor hozzá bizalommal fordul.
Tisztelt püspök úr, ön milyen családi neveltetést kapott kiskorában? Talán ez is hozzásegítette önt a hivatása választásához?
Hát igazából mondjuk édesapámat behívták frontra Oroszországba, kiment, aztán nem is jött vissza, ott halt meg fogságba, most már tudom, hogy hol van eltemetve. És hát édesem nevelt bennünket öcsémmel együtt.
Ketten vannak testvérek.
Ketten vagyunk. És hát édesem tanárnő volt, meghalt már, 95. évében lépett be, mikor meghalt, és hát tényleg hát gyakorolta a hitét ő is, meg hát a rokonságból, hogy többen is, akikkel úgy együtt laktunk, és aztán emlékszem rá, hogy amikor én elmentem kispapnak, öcsém még akkor harmadikas gimnazista volt.
Hány év van önök között?
Kettő, és akkor édesanyámat behívatták a tanácsra, hogy engem beszéljen le, hogy jöjjek ki a szemináriumban, mert különben őt kiteszik az iskolából. És akkor édesem azt mondta, hogy hát akkor elmegy máshova dolgozni, de nekem nem szólt. Amíg én már pap voltam, amikor ezt megtudtam. És közben meg mi nem mentünk el az Ortutai Gyulának erre az előadására, és kirúgtak bennünket a szemináriumból. Csak én hazamentem Keszthelyre, és kiváltottam a munkakönyvemet, aztán Pesten dolgoztam. Keszthelyen mindenki azt hitte, hogy ott hagytam a szemináriumot, mert ugye ráijesztettek édesanyámra. Én nem is tudtam erről az egészről. Akkor ugye dolgoztam egy kórházba, az öcsémet fölvették az egyetemre, és másfél év után engem is visszavettek a szemináriumba, tehát tulajdonképpen mindjárt célba jutottunk.
És édesanyja maradt a pályafutásra.
Az iskolából, igen. És aztán, hát tőle sokat hallottam mesélni, ugye Sík Sándor tanított a Szegedi Egyetemen, ott járt édesapám is, és sok érdekes dolgot mesélt az egyetemi évekről. Radnóti Miklós kurzustársa volt, úgyhogy róla is mindent mondott, nagyon elismerésre, hogy egy komoly fiú volt. És hát a Ortutai Gyula is ott volt kurzustársa, hát azzal még nem dicsekedett. Aztán például a Horger Antal, ugye, akiről József Attila írt csúnyán, azt mondja, az egy nagyon jó professzor volt, igazságos, jó tanított, tehát csak a minden jót elmondott róla, azt mondja, csak hát a hőzöngőket nem szerette. Úgyhogy ez egy másik oldala, nyilván, hogy a József Attila másképp mérte le ezt, de hát erről mi nem tehetünk.
És ön, mint püspök úr, mit látna szívesen a jövő generáció papjai között? Mi az, ami szívét melengetné önnek?
Itt mindjárt hadd hivatkozzak arra, hogy a brüsszeli érsek volt nálunk vendégségben, mert kiadtuk egy könyvét magyarul, Miért hiszünk, az a címe. És aztán ő filozófiai intézetnek a professzora volt a Löveni Egyetemen, egy nagyon nagy tudós ember, most már nyugdíjas, annyi idős, mint én egyébként. És elvittem a szemináriumba, és megkérdezték tőle a kispapok, hogy mit ajánl nekik. És akkor, amit ő mondott, azt én is ezt ajánlanám. Azt mondja, az legelső a Jézus Krisztusba vetett személyes hit. Hogy ez a legfontosabb. Hogyha valakiben ez megvan, akkor jöhet minden más ezek után. És utána hozzátette, és azzal is egyetértek, és utána azért van a szeminárium, egyrészt ez, hogy ebbe az életbe bekapcsoljon, a másik meg, hogy a hitünket értelmiségi szinten ismerjük. Tehát, hogy kis paptól meg paptól is el lehet várni azt, hogy érdeklődjön, hogy olvassa a teológiát, a szentírást, magyarázatot és egyebeket, mert hát, hogy egy komoly készület, az mindenképpen szükséges, hogyha valaki odáll az emberek elé. Mind a kettő fontos, tehát a Krisztussal való kapcsolat is, meg a komoly fölkészülés is, mert különben csak pengő érzés zengő címbalom, ahogy a Szent Pál mondja, és az, hogy annak hatása legyen, hogy az embereket tudjon vonzani, az mindenképpen elsősorban a személyesít, és aztán annak az intelligens megélése.
Ez pedig ugye különösen fontos a mai modern világunkban.
Igen, nagyon, nagyon fontos, annál is inkább, mert az ember azt látja, hogy fiatalok közül is nagyon sok olyan érdeklődő van, aki nem hallott már otthon esetleg Krisztusról, Istenről, de van benne igény, gondolkodik, szívesen beszélget erről, ezt számtalanszor tapasztaltam, hogy Veszprémben nagyon sok felnőtt fiatalt egyetemistát készítettem föl keresztségre például. És láttam, hogy nagyon érdekelték őket ezek, de ez mindenképpen kell az, hogy aztán ne csalódjon abba, aki ezt a tanítást hallja, tehát hogy a magatartásából az a hit is ugyanúgy jelen legyen, mint az ismeret.
Tisztelt püspök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, Pápai Lajos nyugalmazott Győri megyés püspökkel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,